Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az uniós helyreállítási terv célja a gyors segítségnyújtás a tagállamok gazdaságainak, ezzel szemben a források jelentős részét a bizottság még nem tette elérhetővé, jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta az Európai Számvevőszék elnökét, Tony Murphyt, és a szervezet magyar tagját, Pence Gál Ildikót. A pénzügyminiszter jelezte, a gazdasági növekedés újraindításával folytatják a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését, így a magyar adósságszint tartósan az uniós átlagnál kedvezőbb marad. Együttműködésre van szükség azon országok között, amelyek eléggé bátrak ahhoz, hogy felszólaljanak a mielőbbi ukrajnai béketeremtés mellett, remélhetőleg ez közelebb hozhatja a diplomáciai rendezést, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Dusanbéban tádzsik kollégájával folytatott találkozóján. Szijjártó Péter arra is kitért, a mostani már a 11. találkozó. Mielőbb le kell zárni az ukrajnai fegyveres konfliktust az atomháborús őrület megelőzése érdekében, és ehhez a békepárti erők előretörésére lenne szükség az európai parlamenti választáson, jelentette ki, hozzátéve Magyarországon is minden eddiginél fontosabb talán, hogy az emberek a szavazó urnákhoz járuljanak június 9-én. A Magyar Honvédség az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján fejleszti meglévő eszközeinek képességét, ismertette a Honvéd vezérkar főnöke az M1 állami televízióban. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a drónok alkalmazására, illetve a drón támadások elhárítására, és vizsgálják a mélységi csapásmérő eszközrendszerek alkalmazását, mondta Böröndi Gábor. Tegnap kora délutántól a MOL az összes töltőállomásán 10 forinttal csökkentette az üzemanyagok árait, a magas árak miatt a kormány előzőleg kilátásba helyezte az üzemanyagástop újbóli bevezetését. Ha a lépést a hazai kutak követik, a holtankoljak.hu portál számadataiból kiindulva literenként átlagosan 637 forintos benzin és 623 forintos gázolajárral lehet számolni. Csökken a benzin és a gázolaj ára holnap is, a holtankoljak.hu azt írta, mindkét üzemanyagfajta bruttó 3 forinttal kerül majd kevesebbe. Új, eddig ismeretlen kőolaj lelőhelyet fedezett fel a MOL és az ONGD Tura közelében, ahol elkezdődött a próbatermelés. Jelenleg körülbelül napi 1000 hordó kőolajat termelnek ki, amit a Dunai finomítóban dolgoznak fel. Az MVM 369 milliárd forint adózott eredménnyel zárt tavaly, a 2022-es 72 milliárd 700 millió után, derül ki a budapesti értéktőzsde honlapján közzétett konszolidált éves jelentésből. Az energetikai szolgáltató konszolidált árbevétele 5079 milliárd forintra csökkent tavaly, a megelőző évi 7647 milliárdról. A bruttó hazai termék a gazdaság teljesítménye 2024 első negyedévében a nyers adatok szerint 1,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a GDP 8,1%-kal bővült. Az ipari termelői árak márciusban az egy évvel korábbihoz képest 3%-kal mérséklődtek, az előző hónaphoz viszonyítva lényegében nem változtak, közölte a KSH. A belföldi értékesítés árai 5,2, az export értékesítéséi 1,9%-kal estek. A vendégészakák száma 25, a vendégeké 30%-kal nőtt 2023 márciusához képest a turisztikai szálláshelyeken, közölte a KSH. Az idei év harmadik hónapjában 1 millió 100 ezer vendég közel 2 millió 800 ezer vendégészakát töltött el, a belföldieké 22, a külföldieké 27%-kal emelkedett. A KKV-k uniós forgalmának megváltoztatásáról egyeztetett a nemzetgazdasági miniszter és Parrag László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Nagy Márton támogatta a testület javaslatát, hogy célszerű lenne a kis és közepes vállalkozások esetében a 250 fős létszám 500-ra emelése, vagy a jelenlegi 50 millió eurós árbevételi határ 100 millióra növelése. Ma indította a kisvállalkozásokat segítő Technológia Plusz hitelprogramját a Nemzetgazdasági Tárca. A vállalkozások ügyletenként 10 millió és 100 millió forint közötti hitelösszeget igényelhetnek, a teljes futamidő alatt fix, 0%-os ügyleti kamat mellett. Május 1-én a vonatok az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, másnap már a megszokott munkanapi menetrend lesz érvényes, tudotta a MÁV ZRT. A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik, ma munka és tanítási napra, holnap munkaszüneti napra, csütörtökön ismét munka és tanítási napra érvényes menetrend szerint indulnak majd a járatok. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, de egyre több fátyol és gomoly felhő alakul ki. Csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 9-11, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Az egykori Gömörvár megyében vagyunk, Pelsőcön, Rozsnyótól néhány kilométerre. Az egyik gótikus, gyönyörű emlék itt található, jelenleg református templom. Magyarorsi Norbert lesz a segítségünkre, aki a Rozsnyói Bányászati Múzeum muzeológusa, hogy ezt a templomot bemutassuk a rádió hallgatóinak. Mit kell tudni erről a templomról? Hány éves lehet?
Hát egy nagyon ősi templom, és nagyon érdekes, nagyon gazdag múltja van, és nagyon sok minden történt vele az évszázadok során, úgyhogy már ezen a helyen, így a 13. században volt egy templom, és ennek a helyén készült a 14. században ez a templom. A díszítése nagyon egyedülálló, és nagyon sok stílus jegyeit láthatjuk a templomban, mivel hogy sokszor volt átépítve, és nagyon, hát úgy is lehet mondani, hogy néhány évtizeden át volt egy olyan időszak, mikor nem használták templomként, mert teljesen kiégett a 16. század vége felé, és több mint 60 éven át tető nélkül létezett, és aztán utána csak a 17. század elején, mikor már a reformátusok követték át a templomot, akkor volt újra megjavítva a templom, tetőt kapott, és át volt építve, és már egy picit rövidebb is, úgy tudom, mint eredetileg volt, és a freskók is sajnos nagyban sérültek pont, mikor a törökök megtámadták Pelsőcöt, 1588-ban, akkor volt ez a legnagyobb, akkor kiégett az egész templom, és nagyon nagy károk voltak itten.
A templomnak a szentély részén gyönyörű szép, kívülről teljesen rendbehozott gótikus ablakok láthatók, tehát jön be a fény, és a freskók is előkerültek nemrég, ugye?
Igen, hát ez tényleg ez utolsó évek munkája, nagyon sokáig, nagyon hosszadalmas és érdekes munka van a helyi mesterek után, akik restaurálták ezeket a freskókat, úgyhogy hát lehet úgy mondani, hogy több évszázadon át nem is lehetett tudni, hogy pontosan milyen freskókat rejt ez a templom. Már így a 70-es évek végén, már a szentély déli részében található két freskó ismert volt, így a 77-78-ban már voltak itt feltárások, de az északi falon látható freskók, amik itt vannak előttünk, hát ezek aztán csak a későbbi időszakban, úgyhogy az utóbbi évek folyamán én is még úgy emlékszek a templomra néhány évvel ezelőtt, hogy egészen más, hogy festett ez a fal. Úgyhogy a szentély volt először restaurálva, vagy itt ezek a freskók, kell foglalkoztak a szakemberek, és már a hajó része is mostan az utóbbi, hát lehet mondani, hogy az utóbbi években sikerült itt is már azért a freskókat feltárni, úgyhogy már sokkal többet látni itt ezekből a nagyon értékes freskókból.
És hát egy olyan 2,5 méterszer, ahogy satszolom, 2,5 méteres négyzet mezőkben láthatók az ábrázolások, hát tényleg egy képregény. Mi az, amit fölismerünk?
Az északi falon a krisztológiai ciklus több részét láthatjuk, úgyhogy sajnos nem az összes freskó teljes része menekült meg, úgyhogy főleg az alsó rész eléggé sérült, ottán nem túl jól kivehetőek az egyes részek, de fent látunk különböző motivumokat Krisztus életéből, úgyhogy nagyon értékes freskók is, abban is egyedülállóak, hogy ezeket a freskókat olasz mesterek készítették ezeket a freskókat. Bebek György, amikor Olaszországban járt, hát ő akkor látta az ottani freskókat, és nagyon megtetszettek neki, és Padovából, onnan kerültek ide ezek a mesterek, akik készítették ezeket a freskókat, és nagyon értékes, hát a Csetneki templommal.
Egy szomszédos falu.
Igen, egy szomszédos falu, innen nem messze, úgyhogy ha ennek a templomnak nagyobb szerencséje volt, ott Csetneke meg el tudjuk képzelni, hogy nézhettek itt is ki ezek a...
Hát Csetneken több maradt meg belőle.
A Csetneki templom szerencsére az nem égett ki, az ott máig is megmaradtak ezek a freskók, és ott az is nagyon szép templom. Itt sajnos megsérültek, de úgyis, amit látunk ezekből a freskókból, hát nagyon gyönyörű.
Assisiben, a Szent Ferenc Bazilikában megcsodáltam a Giotto alkotásokat, hát ezek egyenrangú alkotások, ha nem is Giotto, de szinte ugyanaz a minőség. Hegedűs Erzsébet Pelsőci hölgy itt van velünk, aki a templom őrzője, gazdája, bemutatója, és Giottóra szavaz.
Igen, igen. Olyan információink vannak, hogy igenis a Giotto technika, és három mesterre van tippelve, hogy a kézjegyeik alapján úgy véljük, hogy a kivitelezésből értékelve, hogy három mester dolgozott ezen a presbitérium részén.
Még a bebekekről szóljunk, kik azok, említett egy bebeket, de hát tudnunk kéne, hogy ki volt az a bebek, aki eljutott Padovába a 14. században talán, ugye, az 1300-as években, és haza tudott hozni olyan itáliai alkotókat, akik itt hagyták ezeket az értékeket számunkra.
Én hát a Gömör területén ez a bebek család nagyon nagy szerepe volt ennek a családnak a középkorban, és több évszázadon át, több generáción át ez a család volt itt a helyi templomok...
Kegyura.
Igen, a helyi ura, és ez a család, hát ez volt a fő templomuk, úgyhogy ez a család több helyen volt rész, és itt néhány tag, gondolom, Bebek László is el is volt temetve, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon fontos templom volt itt Pelsütön a Bebek család számára.
Országbírók, nádorok, horvátbánok voltak a Bebekek, tehát az első számú befolyásos és módos emberek voltak az országban, nem?
Igen, igen, pontosan így van. És ez a templom is nagyon szépen tükrözi, hogy, hogy milyen gazdag családról volt szó, mivel hogy ilyen gyönyörű freskodíszítést tudtak megfizetni az akkori időben, és így díszítették a családi templomjukat.
Itt ez a ciklus, ami viszonylag kivehető, Jézus bemutatása a templomban talán az első képalkotás, ugye? A második keresztelő Szent János megkereszteli az Úr Jézust a Jordánban, igen. És a harmadik pedig az virágvasárnapi aktualitás, Jézus bevonulása a Jeruzsálemben.
Pontosan, úgyhogy ezek a freskók láthatóak a legfelső sorban, és még megfordulhatunk a déli oldalra is, ez is nagyon érdekes, mivel hogy itten láthatóak, hogy nagyon érdekes ezek az egyes személyek az utolsó vacsora motivuma, és szépen láthatóak ezek a ilyen dombormű glóriák az egyes személyek felett, úgyhogy ez a technika is nagyon egyedülálló, úgyhogy...
Igen, az ilyen, és alatta igen, pedig a keresztre feszítés.
Igen, alatta pedig a keresztre feszítés nagyon szépen látható.
Akkor a hajóban is van még alkotás, vagy itt a szentélyben még Erzsébet kiegészít minket?
Akkor, mikor az 1558-as török támadás után, amikor le volt rombolva a templom, újraépítették, már a gótikus elemek akkor le voltak ugye rombolva, és újra voltak hasznosítva a déli falnak az újraépítésére, és kint még az a két támaszfal is abból lett megépítve, azzal a plutos tetővel, hogy támaszként stabilizálják ezt a déli falat.
Tehát támpillérek.
Támpillérek, igen. És azzal, hogy újra lett építve, már a gotikus stílus nem lett megőrizve, lejjebb lett hozva a mennyezet. Ebből is látjuk, hogy ott a felső sor a freskónak már csak maradványa, igen, annak a felső sornak, úgyhogy több mint 2 méterrel magasabb volt.
Igen, tehát nem volt hajtásos teteje van a szentélynek, hanem egy vízszintesen lezárták, és a freskókat félbevágták alatt.
1926-ban Ádám Gyula Rozsnyóról nősült, és ő a templomok festőművésze illusztrálta, vagy festette ki ezt a mennyezetet.
Igen, a csillagoseget látjuk, kék alapon aranycsillagok a tetőzeten.
Újra lett festve, újra lett felújítva. Természetesen már a református egyház szimbólumjaival, úgyhogy azok meg 24 karátos arany díszítéssel, a csillagok 24 karátos aranyfóliával vannak díszítve. Ami még nagyon érdekes, 1861-ben, mikor egy komolyabb felújításra került sor, itten már volt egy korábbi iszószék, de már rossz állapotban volt, és Bécsből a Rojcsek testvérek, akik a rozsnyói püspökségén dolgoztak, felettek kérve ennek a felújítására, ugyanúgy az úrasztala, vagy áldozati asztala, hogy mondjuk mink reformátusok, ez is egyszerre lett elkészítve. A hanghordozó baldachim, az megmaradt az eredeti.
Igen, tehát a hangvető.
Igen, a hangvető. Uh-huh. Úgyhogy ennek a szerkezete fából van belül.
De márványborítású.
De márvány utánzat.
Mintha márvány lenne, amikor az egész templom belé hideg van.
Igen, igen, és hogyha az ember rápillant, hát én is meg voltam tévesztve, mert gyerekkoromtól azt hittem, hogy ez valódi márvány.
A hajóban is vannak freskók, olyan gyönyörű női arcok, három, illetve hát öt szent van ott, de hárman egy-egy ilyen ülőfülkeszerűségben. Csodálatos tényleg.
Igen, hát ezek a legújabb feltárások, én se láttam még őket, nem? Ez most került, most
ez decemberi hónapban lett jobban még
letisztítva,
retusálva, de még beleszfejezve. Szent Erzsébet látható az udvarhölgyeivel, Szent Helena és Szent Dorottya. Itten ezen az oldalon pedig ezt a drapériát két angyal fogja, úgyhogy ott látni is fölül oldalt.
És ott fönn is van egy gyönyörű, igen, szép, igen, női arc.
Úgyhogy még ez még folytatásra vár, úgyhogy sajnos, hogy itten ez az északi fal, ahogy a december folyamán le lett kaparva, csalódottak voltak elég.
Nem találtak freskót?
Nagyon keveset, mert elő voltak szondázva, voltak utalásokra, csak nagyon kis fragmensek maradtak belőle.
Érdekes, hogy a szentélyben csak férfi szenteket látunk, meg férfiakat, és a hajóban pedig itt vannak a hölgyek.
Még ottan érdekes a Krisztus megfeszítési alatt három Mária van, ami a Pestőci templomnak lehet úgy is mondani, hogy szimbóluma, szokták ábrázolni a három Máriát.
Az ősi katolikus templom jó pár száz éve református, és ez a kórus rész, itt a karzat, az
1629-ben készült, és ma az a reneszánciós időszaknak a jegyeit viszi magában a művészi alkotásban. Nem tartalmaz egy vas fémszöget sem.
Tehát ez fából van az egész?
Az egész egy masszív, igen, fából van, csapolással, úgy, mint a mostani Lego van a gyerekeknek összerakva, illetve ilyen kis papalcikákkal vannak rögzítve az egyes helyek. Alul a Habsburg címer látható középen.
Kétfejű sas.
Igen, és fönt pedig a Pestőci címer.
Igaz, hogy Pestőc még megyeszékhely is volt valamikor?
Igen, igen.
Mert látszik egy nagy megyeháza itt.
Igen, egy megyeház is van, úgyhogy a 18. század vége felé néhány évig nem tartott ilyen sokáig, de egy darabig Pestőc is, igen, ez a megyeszékhelye volt, és később aztán már Imaszombat lett, a Gömör is, később Gömör Kishont megyeszékhelye. De Pestőc is, hát itt is látni, hogy milyen fontossága volt a múltban ennek a kis városkának.
Erzsébet gondolka a templomnak?
Én a gótikus úton belül tavaly, ami egy újraindított projekt volt a régi értékeinknek a népszerűsítésében, bele voltam vonva, hogy idegen vezetőket adjon Pestőc erre a projektre, úgyhogy egy fiatal hölgy, aki főiskolás, ugyanis az volt a feltétel, hogy vagy diák legyen, vagy nyugdíjas korosztályból. Úgyhogy nem...
Erzsébet diák még.
Második személyként utóbb pillanatig nem volt senki is, hogy mentsem a helyzetet. Hát elvállaltam laikusként, semmit szinte nem tudva a mélyebb vonatkozású dolgokról, úgyhogy menet közben tanultunk nagyon kis kolléganővel, úgyhogy most már remélem, hogy a jövő időszakban már több információval fogok tudni szolgálni a kedves látogatóknak.
Ez a viszonylag alacsony gótikus templom mellett áll egy hatalmas barokk harangtorony a templomkertben, függetlenül a templomtól, mert hogy ennek nem volt tornya, vagy elpusztult a tornya, nem volt harangnak helye, és akkor hogy született az a harangtorony?
A bástya maradványán építették 1807-ben, már az akkori reformátusok 43 méter magasságban, és a mai napig funkcionál nekünk mind harangtorony. Úgyhogy a középkori gömöri klasszicizmus stílusában épült, és barokk elemekkel lett kidíszítve.
Tetszett nekem még, miért bekapcsoltam a magnót, szólni az egykori lelkész segítőjéről, aki harangozó volt, és megkapta a harangozó ragadvány nevet, ugye?
Igen, a harangozó Etelka egy kis, apró, törékeny hölgy volt, de amúgy nagyon, nagyon szívós személyiség volt. Ő naponta 7:30-kor harangozott az itteni község lakosságának, délben útszintén, majd temetések, ünnepek alkalmával, istentisztelet alkalmával, és minden nap minimum két alkalommal megmászta.
A 43 méteres tornyot?
A 43 méteres tornyot, és kötelen húzta a harangot. Két harangunk van, most már ebben az időszakban eléggé meg vannak sérülve, úgyhogy az is javításra szorul, csak hát elég nagy pénzösszegek vannak kilátásban ennek a fordítására.
Egy oldalkápolnába jöttünk be.
Késő gótikus kápolna, ilyen temetkezési kápolna, az északi részében van a templomnak, és nagyon szép például ez a bejárati portál, amin átbeléptünk. Ez a Bebek család temetkezési kápolnája. És
gótikus ülőfülkék is.
Igen, gótikus ülőfülkék, és a három ilyen nagy ablak van, már kettő közülük már javítva volt nemrég, úgyhogy ezek újonnan restaurált ablakok, és itten előttünk a keleti falon láthatunk egy vörös márvány, ez a, innen a szilicei fönségből származó, az úgynevezett borzovai márványból készült Bebek László sír emlék, de ez késő volt ide helyezve, úgyhogy eredetileg nem ezen a helyen volt, de itt igen, megtalálták a templomban, és ide volt befalazva. Szepességben szoktak lenni ilyen stílusú kápolnák. Nagyon szépen látható, hogy még mindig mennyi munka van ebben a templomban, és hogy egyfolytában itt már néhány éven át dolgoznak a restaurátorok, úgyhogy eléggé rendetlenség van itt, lehet úgy mondani, hogy ide vannak betéve a különböző dolgok, úgyhogy az utóbbi években ez a templom nagyon sok restauráláson esett, tehát nem csak a freskókat restaurálták, hanem az ablakokat is javították, aztán kint a templom körül ott probléma volt a nedvességgel, úgyhogy valamikor a II. Világháború utáni időszakban úgy tudom, hogy a templom körül a terepet megemelték, és ez volt a probléma, hogy a
víz befolyt a templom,
igen, a víz befolyt a templomba, úgyhogy a templom körül így körbe kellett ásni, úgyhogy már mostan már próbáltak javítani, úgyhogy már nagyon sok munka volt itt, úgyhogy 2009 óta, hát úgy lehet mondani, hogy egyfolytában, hogy nagyon sok minden már a templomon már itt jobb, mint azelőtt.
Norbertet még megkérdezném, hogyan épül fel ez a gótikus út?
Gótikus út már így a 90-es években egy ilyen turisztikai útvonalként indult, de nem csak itt Gömörben, vagy Gömör Kishon területén, hanem Szepességben is, de később aztán 2007-ben alakult egy polgári társulat. Ezek főleg rozsnyói műemlékvédők voltak, és azok az emberek, akik szeretik ezeket a templomokat, és ők kezdték aztán így segíteni ezeknek a templomoknak a felújítását, restaurálását, és utána volt egy időszak, így 2016-17 között, mikor ilyen fiatal, akkor még diákok, történész, aztán építészdiákok, főleg Pozsonyból, vagy akik Pozsonyból származnak, vagy ott tanultak, hát ők így felfedezték Gömört, és ők elkezdtek együttműködni az akkori gótikus út tagjaival, és ők így megkezdték, így minden éven nyárban szerveztek hát a gótikus út nyitva, ez a címe ennek a rendezvénynek, minden év augusztus egyik szombatján nyitva vannak ezek a templomok, úgyhogy mindig valamilyen más templom, valamilyen más körút van bemutatva, és buszok is járnak, és ellátogathatnak, aki autóval is jön, elmehet azokba a templomokba, amik nyitva vannak. No és ezen kívül már, ez is nagy siker volt, hogy 2022-ben aztán az Európa díjat kapták, 12 kiválasztott templom, amik a legérdekesebb, legszebb freskódíszítésük van, hát ezek a freskók pont az Európai Szlovákia területén mi elsőként a gótikus út templomai, ez a 12 kiválasztott templom.
Mondjuk el a település neveket.
Először Kassai járásból 4 templom, és a többi 8, az pedig a Besztercebányai járásban található, úgyhogy Pelsüc, Rozsnyó, Henckó és Csetnek, és aztán messzebb egy picit már a Rimaszombati megyében található, ott Kiéte, Karaszkó, Rimabánya, Rimabrézó, és még Gecelfalva, Martonháza és a Süvéte, remélem, hogy
igen, és hát közös bennük, hogy a Károly Róbert Nagy Lajos és Luxemburg Zsigmond idején épült templomok gótikus falfestmények, ugye? Tehát a gótikus ablakok, a gótikus falfestmények megcsodálására kínál alkalmat ez az út.
Igen, ez is érdekes, hogy nagyon sokféle templom található, például román stílusú, mert a süvetei...
Az egy rotunda.
Rotunda, igen, úgyhogy az még régebbi, de vannak ott is gótikus részek is. Sok templom utána később át volt építve, de néhány olyan kis falusi templomok vannak is, amik még eredeti állapotban máig is. A Rákosi templom például, azt nem említettem, az is nagyon szép, úgyhogy ha tényleg valaki ide ellátogat és meg akarja nézni, hát így egy-két nap, hát több nap is szükségesre, hogy az összes templomot bejárja, úgyhogy nagyon érdekesek ezek a templomok, és megéri tényleg ide látogatni. Na és ezen kívül a gotikus út próbálja úgy is segíteni a templomok helyreállítását, hogy különböző ilyen programok vannak, amik segítségével például a kulturális minisztériumtól lehet pénzt szerezni az egyes templomok javítására, a freskók restaurálására, vagy néhol például a tetőszerkezet, ha valami probléma van, ha beázik a tető, itt is például szerintem. Úgyhogy többször sikerült úgy is segíteni a templomok javítását, hogy az adott templomnak a tulajdonosának kisegítette a gótikus út, mert van valamilyen hozzájárulás, amit kell adni, és nagyon gyakran nagyon kis gyülekezetek vannak, és nincs elegendő pénz, úgyhogy a gótikus út így próbálja kisegíteni, vagy segít a projektok megírásában, és hát propagálja ezeket a templomokat, és hát lehet úgy mondani, hogy az utóbbi években látni, hogy eléggé sikeresen, mert minél tovább annál több ember jut el ide, és fedezi fel ezeket az érdekes templomokat.
No, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor mindenkinek ajánlom figyelmébe Pelsőcöt.
Nagyon jó az is, pont ezt akarta a gótikus út is már, mikor én találkoztam ezekkel az emberekkel, hogy ők el tudtak jönni ide néhány hétre, nyári szünetben mondjuk, de mivel hogy nem itteniek, hogy olyan lelkes helyi embereket találni itten, akik pont fognak tudni törődni az adott templomokkal, fogják tudni vezetni a turistákat, akik ide látogatnak, és hát ez is már nagyon sok helyen sikerült, hogy olyan lelkes embereket találtunk, hát pont mint Erzsike, aki így, amikor jövök ide valamilyen turista csoporttal, vagy mikor ellátogatunk ide, hát nagyon szívesen az ő szabad idejében hát vezet és törődik a templommal, és többen vannak így.
Nagyon szépen köszönöm, Pelsőcön jártunk, megnéztük ezt a debekek által épített gyönyörű gótikus templomot, amely most reformátusok által használt és szépen újul meg. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a küldetésről és a hivatásról elmélkedik a Káli Gártonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Uram, add, hogy egymásnak nyújtsuk kezeinket, hogy az a föld, ahol te emberként jártál, emberibb legyen. Uram, add, hogy megfoghassuk szorosan a te feketének tűnő kezedet, hogy a föld a remény gyümölcseit hordozhassa, és ebből minden ember vegyen. Uram, add, hogy szorosan fogjuk a te fehérnek tűnő kezedet, hogy kinyíljanak a rügyek, a virágok, s ezekben az öröm és az igazságosság ne rejtve legyen. Uram, add, hogy szorosan fogjuk a te színesnek tűnő kezedet, hogy ahol az utak keresztezik egymást Afrikában, Ázsiában, Európában, Amerikában és Óceániában, a föld minden lakója az összes kontinensen jobbá váljon, és ez a növekedés és ima közös útja legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Látható itt előttetek egy doboz. A doboznak az oldalain szótagok vannak. Ezekből a szótagokból milyen feliratot tudnátok formálni, ami az egyházzal kapcsolatos értelmes szó lenne, valamint, hogyha a T és a K betűk is olvashatóak lennének ezeken a szótagokon kívül.
Így a küldetés szót tudjuk olvasni.
Véleményetek szerint mi a különbség a feladat, a foglalkozás és a hivatás szó között?
A feladat az egy olyan dolog, amit adnak neked. A foglalkozás pedig amit csinálsz és szeretsz is csinálni. És a jövedelmedet ez biztosítja, ez a foglalkozás.
A hivatás az, ami nem csak az anyagiakról szól, te eldöntötted, hogy te azt csinálni fogod, és segíteni fogsz vele másokat. És nem feltétlen a földi javak miatt, hanem azért, hogy másoknak jobb legyen az életük.
A feladat tehát egy elvégezendő tennivaló, ami időt, figyelmet és szaktudást igényelhet. Mindennapi életünk során sok feladatot kell teljesítenünk. Ezek milyen feladatok lehetnek, Melanie?
Ezek lehetnek egyszeri vagy ismétlődő tevékenységek, amelyek kötelességből önmagunk vagy mások elvárása miatt végezzük.
Ezeknek a feladatoknak az elvégzése és az eredménye számon kérhető. Feladatot jelent, amikor tanulunk, amikor házi munkát végzünk, vagy kertben tevékenykedünk. Például feladat egy matematikai példa megoldása, vagy a hangszeren való rendszeres gyakorlás, vagy a tanulás, és emellett az állapotbeli kötelességeink teljesítése is. Aztán egyes számítógépes játékok az akadályok legyőzését ugye küldetésnek szokták nevezni, de valójában ezek egyszeri feladatok, amelyeket teljesíteni kell a továbbjutáshoz. A foglalkozás tehát egy rendszeres munka, amiért fizetést kapunk. Milyen tevékenység ez igazából, Melanie?
Olyan tevékenység, amely saját magunk és a családunk megélhetését biztosítja.
Ti milyen munkát végeznétek szívesen?
Én a házi munkát szoktam szívesen végezni. Tanulás az nehéz nagyon, de rajta vagyok azon is a házi munkában, meg segítek a szüleimnek, vagy amiben tudok.
Én nagyon szeretem, amikor jön a tavasz, és lehet a kertben dolgozni. Én azt sokkal nagyobb kedvel csinálom, mint bent a házban, mert hogy akkor a házunk környezetét tesszük szebbé, és valahogy mindig is elragadott engem a természet.
Én azt szeretem, amikor nyáron a kertet szoktuk anyáékkal gondozni, locsolni, és szerintem ez nagyon jó, mert amikor kimegyek a kertbe, azt látom, hogy minden zöld és olyan szép. Van egy saját növényem is, amit nagyon szeretek.
Még a házi munkában azt szeretem nagyon, hogy amikor hétvégén a mamáiknál vagyunk, és ugye tavasszal elültetik a kertben a borsót, a répát, bármilyen zöldséget, és én is nagyon szeretem locsolni őket, segíteni a mamáiknak.
Én a kertben nagyon nem szeretek tevékenykedni, inkább a házi munkában segítek a szüleimnek.
Én nagyon szeretem mondjuk elrendezni a szobákat, vagy rendszerezni a dolgokat, mert jó érzéssel tölt el. Lehet, hogy ez nem olyan nagy foglalkozás, de nagyon szeretem mondjuk, hogyha a szobát kicsit átrendezem, hogy máshova teszem, tolom az ágyakat, a szekrényeket, és így én ezt szeretem csinálni.
Minden foglalkozás egyszerre kenyérkereset és a másik ember szolgálata is. Vannak azonban olyan munkák, amelyekben a másik ember szolgálata minden más szempontot háttérbe szorít. Ezt nevezzük hivatásnak, hiszen ahogy Barna is mondta, a hivatás elsődleges célja nem a pénzszerzés, és nagyon ideális esetben a foglalkozás és a hivatás egybeesik. Általános értelemben akkor mit mondhatunk el erről, Melani?
Az ember mindennapi elköteleződést kívánó feladata, melyet lelkiismerete és legjobb tudása szerint tölt be.
Vallási értelemben pedig a hivatás mit jelent?
Isten terve az életünkben, amit felismerünk, elfogadunk és hosszú távon megvalósítunk. A hivatás a hívszóból ered, Isten mindenkit megszólít és konkrét feladatot ad neki. Ennek teljesítése az emberek szolgálatára szól, és elősegíti üdvösségünket. Hivatásunk megtalálásához alapos mérlegelés, tehetségeink felismerése, belső indítatás és érdeklődés szükséges. Felismeréséhez adottságainkon kívül az imádságban is útmutatást kapunk.
Nézzük meg, hogy az alábbi állítások közül mi az igaz, és melyik a hamis. A taxi sofőr munkája lehet hivatás is. Ez szerintetek igaz vagy hamis?
Igaz, mert hogyha valakinek nincs autója, és nem tud elmenni, vagy fontos, és most nem éri el a vonatot vagy a buszt, akkor a taxival szívesen el tud menni.
Édesapának vagy édesanyának lenni, az hivatás. Igaz vagy hamis?
Szerintem ez igaz, sőt ez természetesen igaz, mert ez az életben a legszebb hivatás.
A hivatás felismeréséhez tanulmányokat kell végezni.
Szerintem ez hamis, mert ez önismeretben mutatkozik ki.
A bíró, aki vitás kérdésekben igazságot tesz, mindig hivatásból teszi.
Ez szerintem hamis, mert ő ezeket a döntéseket azért hozza, mert neki a törvénykönyv szerint kell cselekednie, és nagyon sokszorban az szerintem, hogy a bírók nem értenek együtt az ítélettel, de nekik meg kell hozni, mert a törvényekben ez van megírva.
A munka mindig hivatás, igaz vagy hamis?
Ez hamis, mert lehet olyan munkád is, amit nem szívesen csinálsz, és csak a pénzért csinálod.
A közlekedési rendőr, aki egyes esetekben büntet, hivatásból teszi.
Ez hamis, mert ő is azért teszi, mert úgy van megírva a szabályokba és a törvényekbe. Nem azért, mert ő azt szeretné, hanem neki az a munkája, hogy betartassa a szabályokat, és ő azért kapja a fizetését.
Másokra szeress általam, hol a hit elveszett, oda küldj velem életet, küldj uram, s mindig légy velem. Itt vagyok, engem küldj uram, ragyogjam fényed másokra, szeress általam. Két szemem, de tudom, bennem élsz, nem félek, mert te vezetsz, mutatod utam, követlek, adjam fényed másokra, szeress általam. Oda hit elveszett, oda küldj velem életet, küldj uram, s mindig légy velem. Itt vagyok, engem küldj uram, ragyogjam fényed másokra, szeress általam, hol a hit elveszett, oda küldj velem életet, küldj uram, s mindig légy velem.
Isten különböző életállapotokban hívja az embereket, amelyek örömmel és alázattal, áldozattal is járnak. A szülők meghívást kapnak a család alapítása és gyermekeik felnevelésére. A papok és a szerzetesek sajátos feladatuk, hogy Isten és a felebarát kifejezett szolgálatát beteljesítsék. A hivatásokat nem lehet rangsorolni. Miért?
Mert teljesen személyre szólóak.
A pénzkereső munka is lehet hivatás, amennyiben hosszú távon szeretettel és odafigyeléssel végezzük. Szerintetek kereszténynek lenni is hivatás?
Kereszténynek lenni önmagában hivatás, másoknak is meg kell mutatnunk Isten szeretetét. Minden megkeresztelt személynek megbizatása van arra, hogy húsvét örömét megélje és terjessze.
Ti beszéltetek-e már valakinek Jézusról?
Az egész családom keresztény, és nekem szokták hirdetni az Úrnak az igéit, meg szoktak mesélni a csodáiról is, hogy miket tett, meg hogy szokták mondani, hogy én is tőle vagyok, és én az ő gyermeke vagyok, és én is szoktam beszélni másoknak, hirdetni ugyanazt, amit én hallok.
Én a szüleimtől és a nagyszüleimtől hallottam először még nagyon kicsi koromban Istenről és Jézusról, és én már kiskorom óta ebbe vagyok nevelve.
Mit gondoltok, hogy mit jelent a küldetés fogalma?
Általános értelemben egy kitűzött cél, jelentős feladat, amely egy személy vagy csoport tevékenységének értelme, hajtóereje.
Keresztény értelemben mit jelent a küldetés?
A küldetés elköteleződés, feltételező megbízatás.
Az ember a küldött, Isten a küldő, és az egész világ a címzett, az üzenet pedig nem más, mint az evangélium. A küldetés latinul misszió. Az egyház tehát a tagjait arra hívja meg, hogy mindenki a saját helyén és az adott körülményei között tanúságot tegyen a hitéről. Ezen túlmenően igehirdetőket küld, hogy felébresszék és megkereszteljék az embereket. Így formál újabb és újabb keresztény közösségeket. A küldetés mozgás, dinamizmust feltételez. Ez nem egyszerű marketinget vagy új fizetőtagok toborzását jelenti, hanem azt, hogy a megbízottak azt a hitet adják tovább, amit Jézus kapott az atyától. Az emberek az evangéliumon keresztül Krisztussal találkoznak, tehát Isten üzenetét hallják. Vannak misszionáriusok. Kik ők sajátos értelemben?
Azok a személyek, papok, szerzetesek, virágiak, akik az egyház megbízásából távoli vidékeken szavaikkal és tetteikkel hirdetik Krisztust. Az otthoni lakosságot bekapcsolják a katolikus közösségbe.
Általános értelemben mit jelent a misszionárius fogalma?
Minden megkeresztelt ember küldetést kapott arra, hogy életével ő is tanulságot tegyen a feltámadottról.
A mi feladatunk is tehát az, hogy hirdessük az Isten evangéliumát, az igét. Van egy különleges ember, egy különleges misszionárius, aki a 20. század szentje. Ő nem más, mint Teréz anya, aki a mai Macedónia területén született, 18 éves korában missziós szerzetes rendbe lépett. Földrajz tanár lett az indiai Kalkuttában. 2 évtizeden át tanított, amikor egy utazás megváltoztatta az életét. Hogyan történt ez, Melanie?
Vonattal ment egy másik városba. A harmadosztályú vasúti kocsikban, mint mindig, teljes zsúfoltság volt. A leszegényedett, beteg, elhagyott embereket látva határozott késztetést érzett, hogy a város szélére, a lepusztult negyedbe költözzön. A szerencsétlen emberek közötti szolgálatával akarta tükrözni Isten szeretetét.
Hogyan viszonyultak Teréz anyához a környékbeli emberek, Eszter?
A környékbeli lakosság vezetői eleinte nem nézték jó szemmel. Mit akar közöttük a keresztény nő? Érthetetlen volt számukra, miért megy el a betegekhez, miért ápolja a haldoklókat.
El akarták lehetetleníteni munkáját. Teréz anya nem torpant meg, ellenfelei a város vezetőségénél is feljelentették. Azt állították, hogy a betegek ápolása során másokat is megfertőz, terjeszti a kórokozókat. Egy alkalommal a rendőrfőnök váratlanul meglátogatta. Teréz anya éppen egy haldokló tápolt.
A nyomortelepen a hivatásból végzett munkájához többen csatlakoztak, ezért megalapította a szeretet misszionáriusainak szerzetes rendjét. Életüket az imádságnak és a nincstelenek szolgálatának szentelték. Amikor mindennapjaikról kérdezték, azt mondta, a szociális gondozók és közöttük az a különbség, hogy ők valamit cselekszenek, mi pedig valakinek cselekszünk. Minden, amit csinálunk, Jézusért van. Életünknek ez az értelme. A nap 24 órájában Jézust szolgáljuk. Tevékenysége miatt 1979-ben megkapta a Nobel békedíjat. Kérésére a ceremónia után a szokásos ünnepi vacsorát nem tartották meg, hanem árát szétosztották az éhezők között. Mit tudunk ma a szeretet misszionáriusainak rendjéről, Melanie?
A szeretet misszionáriusának rendjéhez ma már 4000 apáca tartozik. Az 5 földrész csak nem 150 országában, köztük Magyarországon is jelen vannak. Gondoskodnak a szegényekről, ápolják a betegeket, segítik a hajléktalanokat, szállást adnak, ételt osztanak. Áldozatos tevékenységükhöz az imádságukból nyernek erőt.
És naponta elimádkozzák Assisi Szent Ferenc fohászát, hogy a fele barátaik körében a békét és a szeretetet elő tudják segíteni. Most már ti is látjátok, hogy a mindennapjaink során számtalan feladatot kell megoldanunk. Életünkben fel kell ismernünk Isten tervét, és abban kell elsősorban kibontakoznunk. Ehhez a felismeréshez az imádság nagyon sokat segít, hogy a hivatásunk akár a küldetésünké is válhasson. Ne felejtsétek el, hogy minden megkeresztelt ember meg van bízva azzal, hogy keresztény hitéről tanúságot tegyen, és másokat is elvezessen Krisztushoz. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, Assisi Szent Ferenc imájával.
Uram! Tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol árnyék, oda fényt. Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigaszra várjak. Inkább én törekedjek megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat feledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
Így áldjon meg minket a mindenható Isten az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Indulj és menj, hirdest szaval, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, ment meddig hallgassam még én. Küldelek én, megállnak én, csak menj és hirdest szavak. Küldelek én, s megállnak én, csak menj és hirdest szavak. Tüzessé teszem
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató a küldetésről és a hivatásról elmélkedett a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25 perckor megismételjük.